Szabad a pálya. Megszólalnak a folyóiratok és a hetilapok a Klubrádióban. Szerkesztőségeknek és vendégeiknek szabad a pálya.
Jó estét kívánok, ez itt a Szabad a pálya. A mikrofonnál Herskovics Eszter. A ma este a Mozgóvilágé. Két cikk szerzőjével beszélgetek. A konformitás egy különös formájának értékelem azt a magatartást, amely nem közli szakmai és morális megvetését az autokratikus hatalom reprezentánsaival, pedig megtehetné. Kezdi a behódolásról és a rendszer kiszolgálóiról szóló írását Fleck Zoltán jogszociológus a Mozgóvilágban. Magányos hősökről és a szolidaritás helyreállításának lehetőségeiről is beszélgetünk. Egy évet a spanyolországi Malaga mellett tölt Hargitai Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének volt elnöke. Lelassult életről, be- és elfogadásról és európai életvitelről is beszélgettünk. Már is kezdünk.
Szabad a pálya.
A behódolásról és a rendszer kiszolgálóiról írt a Mozgóvilágban Fleck Zoltán jogszociológus, aki itt is van most velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A idézettel kezdeném az írásból. A konformitás egy különös formájának értékelem azt a magatartást, amely nem közli szakmai és morális megvetését az autokratikus hatalom reprezentánsaival, pedig megtehetné. Ez mindjárt az első mondat, és mindjárt ezzel is indítanánk, hogy hát ugye egy autokratikus hatalomban épp az a lényeg, hogy elnyomják azokat a hangokat, akik megtehetnék, hogy morális megvetésüket közöljék. Tehát hogyan kell ezt értelmezni?
Talán abból érdemes kiindulni, hogy az autokratikus hatalom a nem demokratikus hatalom gyakorlóit megilleti a morális kritika, amit tulajdonképpen elszoktunk, és én azt vetem fel ebben az írásban, hogy lehet erkölcsi bírálatot gyakorolni azok felett, akik a hatalom gyakorlásában részt vesznek, és azért fogalmaztam egy kicsit talán bonyolultabban, mert azokról is szerettem volna írni, akik ezt elmulasztják, pedig megtehetnék. És ugye az volt a kérdésben, hogy persze egy elnyomó hatalommal szemben mindig van valami kockázata az ilyen típusú morális kritikának, vagy morális megvetésnek, és én pontosan azokat az eseteket tartom a fejemben, ahol ennek nincs különösebb kockázata. Ugye ez nem egy olyan diktatúra, mint a 20. század elején, hogy igazán súlyosan az életünket veszélyeztetően működne ez a diktatúra, és persze lehetnek károi, és tudjuk, hogy vannak is egzisztenciális
károk. Hát egzisztenciális károk vannak, igen.
Igen, vannak, persze, ezt tudják az újságírók, tudják a kultúrában dolgozók, intézményeket tudnak tönkretenni, pusztán azért, mert néhány intézményben dolgozónak kritikusabb a hangja. De mégiscsak egy olyan világban élünk jó néhány éve, ahol én egyre elborzadva látom azt, hogy olyanok, akik már igazán sokat nem veszíthetnek koruknál, pozíciójuknál fogva, nem teszik meg azt az egyszerű gesztust, hogy nem tekintik partnernek, nem tekintik kollégának, nem tekintik azonos morális szinten levőnek azokat, akik tudatosan és alávaló szándékból felszámolták a demokrácia maradékait Magyarországon. Pusztán csak erről van szó. Hadd mondjak egy egyszerű példát, mert talán akkor jobban érthető a dolog. Vannak olyan hatalomgyakorlók, akik 10 éve rendszeresen benne vannak a hatalom a különböző pozíciókban, és közben azt is megpróbálják eljátszani, hogy ők egyébként a tudományban, oktatásban, a kultúrában is szerepelnek, és ebben a szférában igénylik maguknak azokat a státuszokat és megbecsülést, amely a kollégákat illeti. Tehát én azt gondolnám, hogy az egy fontos morális kritika lenne, ha nem tekintenénk ezeket a kollégákat kollégának, mert a szakmai szabályokkal szemben is cselekedtek, elárulták ezeket a szakmai szabályokat. A szakmai szabályok mindig morális szabályok is.
De itt is van egy határvonal, nem? Hogy kik ezek az emberek, akiket ne tekintsünk kollégáknak, mert hogy ezek nagyon sok rétege van, hiszen erről még beszélni fogunk, azért ez egy 12 év alatt felépült rendszer, és gyakorlatilag behálózza minden szinten az életünket.
Igen. Igen, abszolút, és én megpróbáltam ebben az írásban finomabb disztinkciókat tenni, tehát hadd mondjak egy ilyen képletes példát ebből a szövegből. Én megkülönböztettem egymástól a bürokrácia asztalát és a hatalom székét, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan dolgoznak az állami apparátusban, minisztériumokban, egyéb állami helyeken, és szakmai munkát végeznek beosztottként, mert megpróbálják a szakmai kvalitásaikat megfelelő célra használni. És ezek nem ezekről van szó, nem ezekről a helyzetekről van szó, nem ezekről az emberekről van szó. Ők nagyon nagy részben vagy rosszul érzik magukat, vagy hát elvesztették a szakmai identitásukat, nagyon sok baj van ezzel. Van, aki persze jól érzi magát, de továbbra is mondom, nem erről van szó. Arról van szó, akik a döntéseket hozzák, akik formálják a politikát, akik alakítják ezt a rendszert, például azzal, hogy alkotmánybírók, azzal, hogy ombudsmani székekben ülnek, azzal, hogy elvállalták magas szintű bírósági vezetői pozíciókat, azzal, hogy intézményvezetők lettek, akik átalakították ezeket az intézményeket egy megfelelő minta alapján. Tehát a magyar nyelv elég jól ki tudja ezt fejezni, hogy az igazi hatalomgyakorlók, akik gyakorolják a hatalmat, akik ténylegesen alakítják a hatalom mechanizmusait. És azt hiszem, hogy bármennyire centralizált egy ilyen rendszer, hogyha ezek az emberek nem lettek volna akkora, a diktatúra nem épül ki, az autoriter rendszer nem tudott volna ilyen könnyedén létrejönni. És kellett hozzá még egy partner, azok, akik hagyták ezt, egyetemi oktatók, akadémikusok, magas intellektuális tőkével rendelkező emberek, akik időben nem szólaltak fel, nem mondták azt, hogy ez tűrhetetlen, hagyták az egyetemek bedarálását, hagyták az akadémiai intézetek elvételét, hagyták a közép-európai egyetem erődözését, és sok minden mást. Igazából itt azokról is szó van, akik kívülről, nem a hatalomgyakorlók oldaláról, kívülről lényegében passzívak maradtak, vagy továbbra is megpróbálnak úgy tenni, mint hogyha dialógus lehetne folytatni ezzel a hatalommal. Erről szól ez a cikk.
És ők miért tesznek úgy, mintha dialógus lehetne folytatni, vagy amit említett korábban, hogy van, akinek nincs igazán tétje, és mégsem szólal fel. Önállók ez tényleg egyfajta konformitás, ahogy indítottuk ezt az egész beszélgetést?
Hát sokféle oka lehet. Én nem zárom ki, és nagyon megengedő is lennék abban a kérdésben, hogy van-e okunk, vagy van-e ok embereknek félni, vagy szorongani ettől a hatalomtól. És én tényleg azt hiszem, hogy nagyon sok olyan pozíció van, ahol alig-alig van más lehetőség, mint a konformitás, vagy a hallgatás, vagy a passzivitás. Bár nagyon jól tudjuk, hogy az összes többi magatartás is megjelent, ami ilyenkor meg szokott jelenni, a menekülés, az intézmények és az ország elhagyása, és kisebb arányban a tiltakozás is, és éppen ez a kisebb arány okoz nekem problémát. Szóval, hogy mi lehet az oka? Az egyik ok az, hogy tényleg jogos a félelem, és vannak példák, amikor valóban komoly károk érik azokat, akik kritikusabban gondolkodnak, és ezt még el is merik mondani. Nagyon súlyi módon, és néha a családjukat, vagy a barátaikat érintően, vagy a vállalkozásukat érintően, vagy a pályázati lehetőségeket érintően, vagy az intézmények, amik körülveszik őket, szűnnek meg hirtelen. Ezek mind ismert tényezők, de van még egy dolog, ami talán nehezebben megfogható, az, hogy alig-alig van a magyar kultúrában olyan minta, olyan szerepmodell, amely ezt jól mutatná. Nagyon kicsi az a képességünk, vagy az a hagyományrendszer, amelyik egy kollektív ellenállást képes lenne megszervezni. Magányos hősökről még csak-csak tudunk, de kollektív ellenállásról nem, és ezért becsülöm én nagyon egyébként azt, ami most történik, hogy a pedagógusok összefogva a diákokkal képesek valahogyan kitartó módon megjelenteni a saját érdekeiket tiltakozásként egy elég komplex helyzetben és meglehetősen összetett érdekrendszer mentén, de képesek voltak végül is kollektív felállásra. Ez például hiányzott bizonyos szakmákból. Az újságírók nem nagyon láttam, hogy mondjuk szolidárisak lettek volna attól függetlenül, hogy melyik lapot vagy melyik rádiót ér éppen támadás, és azt mondták volna, hogy lehet, hogy nem vagyunk a klubrádiónak a alkalmazottai, hanem egy egészen másik rádióban dolgozunk, de ez egy szakmai autonóm jelen támadás, és bármikor minket is megtámadhatnak, ezért szolidárisak vagyunk azokkal, akik ott dolgoznak, mondhatnék egyéb példát az újságírás területéről, de mondhatnám az egyetemi szférát, amikor ugye a színművészét egyetemmel, vagy a középpeleti egyetemmel kapcsolatban történtek dolgok. Persze ott volt az egyetemi vezetők fejében az, hogy jó, de akkor majd mi következünk. De akkor is az az állítás, hogyha szisztematikusan és kollektíven minden szakma ellenállt volna, vagy jobban ellenállt volna, akkor nehezebben épült volna ki ez az autoritár rendszer. És akkor persze külön kéne szólni a jogászokról, akik nem csak hogy nem tiltakoztak, vagy hallgattak nagyon sokszor, leszámítva néhány NGO-t, néhány civil szervezetet és néhány magánszemélyt, hanem ők maguk csinálták szakmailag ennek a rendszernek a kiépítését, tehát súlyos felelősségük van abban, hogy ez itt tart. Én azért gondolom azt, hogy volt és jelenleg alkotmánybírók, vagy a főleg persze a jelenlegiről van szó, akik ezt tevőlegesen tették, magas pozíciókat betölt emberek, ne csináljanak úgy, hogy minden joguk megvan arra, hogy együtt publikáljunk egy könyvben, őket megkérdezzék szakmailag, és ők hatalomgyakorlók, és hogyha ez demokratikusan, jogállami módon történt volna, akkor nem veszik el a szakmai becsületeket, de elvesztett.
De azért az látszik, hogy tényleg egy nagyon jó kezdeményezés, jó jel ez a tanártüntetés, de nagyon sok tanár nem mer beleállni. Jó az, hogy van egyfajta összefogás, de hát azért ez még csak egy ilyen magyaros fajtája, tehát ha megnézzük, hogy Franciaországban például, hogy néznek ki ezek a szakszervezeti tüntetések, ahol a tanárok, az egészségügyi dolgozók és még a buszvezetők is közösen sztrájkolnak és együtt próbálnak elérni valamit, nyilván ettől még fényévekre vagyunk, de hát ugye, amiről beszélt, hogy szerepmodellek nincsenek, hogy én azt látom, hogy ez egy nagyon jó és biztató kezdeményezés, de ugyanakkor sokkal többen vannak azon az oldalon, akik inkább megadják magukat és sodródnak az árral, mondjuk így, akkor is, hogyha egyébként ideológiailag nem értenek egyet a kormánnyal, de ott sokkal egyszerűbb nekik érvényesülni.
Hát igen, egyrészt van egy, ha már Franciaországot említette, azért ott van egy erős hagyománya ennek, és az a történelmi tapasztalat, hogy létezik sikeres forradalom, létezik jelentős hatása egy társadalmi kollektív fellépésnek és a szolidaritásnak. És ez utóbbi tartanám igazán fontosnak, tehát akkor tudunk nagyon hatékony kollektív fellépéseket elképzelni is, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy létezik egy szakmai szolidaritás, létezik emberi szolidaritás, létezik a gyengébbek iránti, az elnyomottak iránti szolidaritás, ha képesek vagyunk társadalmi méretekben arról gondolkodni, hogy ha az egyik szakmát vagy egy társadalmi csoportot ér valamilyen súlyos sérelem, akkor ez az egész társadalmi közegnek a sérelme. Én hadd kockáztassam meg azt a leállítást, hogy nem látszik a magyar társadalomban, hogy ez a szolidáris potenciál ez létezne. Ennek nyilván nagyon összetett történeti, társadalmi és egyéb oka van, de az egészen bizonyos, hogy egy bizalomhiányos, szolidaritás hiányos, megvezetett társadalomban nagyon, nagyon nagyra kell értékelni azt, hogy most a tanárok esetében történik, mert minden kulturális vonás, minden rossz társadalmi tendencia, mechanizmus és képzet ellenére született meg egy most már viszonylag tartósnak mondható tiltakozási hullám, és én ebben egyébként hadd mondjam azt, hogy persze fontos a tanárok aktivitása, de itt azért van mégis egy minta, amelyik megjelent időközben, nem egy történelmi szerepmodell, de megjelent a minta, ami egy másik generációnak a cselekvési mintája, a középiskolás generáció cselekvési mintája, akik nincsenek elkötelezve ennek a rendszernek, akik ugye nem láttak mást, mert már ebbe a rendszerbe szocializálódtak bele, de mégis azt gondolják, hogy abszurd, ami történik, mert egy nyitott világban élnek, és abban szeretnének élni, látják azokat a tendenciákat és életformákat, viselkedési mechanizmusokat, beszédmódot, ami a országon kívül van, és látják a társaikat, családtagjaikat, kulturális idójaikat beszélni arról, hogy mit jelent az egyenlőség, a szolidaritás, és hogy olyan zenéket hallgatnak, olyan filmeket néznek, olyan dolgokat olvasnak, amelyben ez a polgári mentalitás természetes. És azt hiszem, hogy ők mobilizálják, vagy hűtik alulról, vagy legalábbis, hogy is mondjam, egy tanár szemében, egy tanári kar szemében szégyen lenne, hogyha hagynák passzívan, hogy a saját diákjaik egyedül maradjanak egy olyan küzdelemben, amit a tanáraikért folytatnak. Talán értem, hogy mondok, hogy itt van egy dinamikája ennek a történetnek, ami nagyon is jó, és talán képes kialakítani egyfajta szolidaritás mechanizmust, vagy ennek a folyamatát.
Egy kis résztűt mondjuk így a rendszeren. De akkor beszéljünk most a rendszerről magáról, mert hát ugye ezt már említette, hogy ez nem az a nyíl diktatúra, nem viszel a fekete autó, de azért mindenki tudja, hogy hol vannak a határok, tehát hogy itt nem csak szimplán egzisztenciális félelmekről van szó, hanem arról van szó, hogyha valaki tönkre akar tenni a rendszer, akkor hosszú évekre vagy akár egy életre tönkre tudja tenni, mert akkor elveszíti a munkáját, és utána nagyon sokáig nem lesz máshol sem a munkája, mert gondoskodnak róla. Szóval, hogy viszont ott van a másik oldal, ahol meg bele lehet ebbe kényelmesedni, hogy az ember tudja, hogy egy kicsit cenzúrázom magamat, ezt most nem mondom, oda most nem megyek el tüntetni, és akkor tulajdonképpen egy ilyen biztos egzisztenciát, hát mínusz most ugye a rezsiválság, de hogyha az elmúlt évekről beszélünk, akkor egy ilyen többé-kevésbé biztos egzisztencia képíthető, mint a Kádár rendszerben, csak annak egy ilyen nerizált változata. És hogy tulajdonképpen itt ez a fő veszély, nem? Mert hogy miközben van valóban egy nagyon bíztató kezdeményezés a másik generáció részéről, azért itt vannak olyan generációk, akik gyakorlatilag tényleg ebbe szocializálódtak, hogy...
Hát igen, erre vannak minták. Tehát ez a dolog, ami a kis súlyunkban van, hogy képetesen fejezem ki magam, ami kézre esik. Tehát ezeket a magatartás mintákat nagyon, nagyon jól ismerjük, és ezeket alig-alig kell előcsalogatni. Mindig jobban megérte visszahúzódni, mint szembeállni. Jobban megérte magunkra csukni az ajtót, mint társakat keresni egy kollektív fellépésre. Mindig jobban megérte sunyogni. De őszintén szólva, ez egy olyan típusú logika, amelyel kapcsolatban vigyázni kell, nehogy az értelmezés kerekedjen felül, hogy ez egyfajta történelmi determinizmus, vagy a magyar fátum, hogy ez a kultúra ilyen, és nem is lett más. Tehát van egy sajátos középső út, amiben elismerjük, hogy ezek a mechanizmusok léteznek, ez a kultúra létezik, ilyen mintáink vannak. De ezen szembenézéssel, önreflexióval képesek lehetünk túllépni. A probléma az, hogy alig-alig vannak terek ehhez. Tehát ugye nem véletlen, hogy a rendszer, már ugye a NER az első között szüntette meg a sajtó pluralizmusát, a nyilvánosság tereinek a csonkítását, és aztán foglalta el azokat a kulturális helyszíneket, amelyekben az emberek képesek lettek volna találkozni, és megbeszélni, és köröket alakítani, és létrejönni létrejött volna valamilyen közösségi tér, ahol ezt folyamatosan szóvá tehetik. Ezek lassan-lassan elsorvadtak, a sajtó az viszonylag gyorsan vesztett a pluralitásából. Úgyhogy az a helyzet, hogy az utolsó csapások egyike például a színházak és azoknak a intézményi világoknak az át ideologizálása és elfoglalása, amelyek aztán végképp ezt lecsupaszítják. De azt mondjak még egy nagyon mély történelmi dihotómiát vagy különbséget az országon belül. Azért ez az ország sajnálatos módon még mindig egy centrum, tehát van Budapest és minden más. Tehát egészen más beszédmód és egészen más kiszolgáltatottság és egészen más hatalomgyakorlási mechanizmus működik Budapesten és mondjuk egy középméretű településen vagy egy faluban. Szóval mi most persze beszéltünk általában arról, hogy milyen kiszolgáltatottságok vannak, de egy kisvárosi vagy egy falusi tanítónak vagy egy kisvállalkozónak egészen más és sokkal erősebb, határozottabb és személyhez kötött kiszolgáltatottságai vannak. Úgyhogy viszonylag bonyolultabb mechanizmusok működnek, ha országszerte akar, vagy országosan akarnánk értékelni a NER-nek a működését. Egy budapesti vállalkozónak is nagyon sok kockázata van, hogyha éppen nem akarja eladni a kormányzat barátainak a cégét, mert magára húzhatja az egész intézményrendszert az adóhatóságtól a rendőrségig. De vidéken ez egy kis vállalkozó esetében még sokkal határozottabb lehet. Nem nagyon van hova fordulni, nincsenek alternatívái, bezáródnak a kapuk. Tehát ez egy nagyon összetett világ, amiben nem csak a korrupció és a hatalmi visszaélések vannak, hanem és nem is csak az, hogy nincs intézmény, ahova fordulni lehetne. Tehát következetesen minden intézményt felszámoltak, ahol képes lett volna bárki az állampolgári jogait ezzel a hatalommal szemben érvényesíteni. Beleértve a nyilvánosságot is, tehát nem bízhat abban, hogy a jogintézmények megvédik, nem bízhat abban, hogy az ombudsman szóvá teszi, nem bízhat abban, hogy az alkotmánybíróság az alkotmányellenes jogszabályokat hatályon kívül helyezi, nem bízhat semmiben, mindenhol ott van a politikai centrumnak a logikája is keze.
Igen, és hát ugye ez nem 2 perc alatt épült ki, hanem 12 év alatt fokozatosan. Voltak-e olyan pontok, pillanatok ez alatt a 12 év alatt, amikor még, hát, ha nem is visszafordítani, de lassítani, megállítani lehetett volna bizonyos folyamatokat, ha pont amiről beszélünk, felszólaltak volna azok is, akiket érint, meg azok is, akiket nem.
Igen, minden egyes pontnál, tehát én most nem akarnám azt a jogászi logikát eljátszani, hogy melyik alaptörvénymódosítás volt az, amikor már visszafordítva vált a rendszer kiépülése, de én azt mondani, hogy minden egyes pontnál lett volna értelme annak, hogy megszületik az ellenállás. Bármilyen intézmény átalakítás esetében ez mondható, vagy még azt is mondhatnám, hogy a bármelyik nyíltan és teljesen világosan jogállam ellenes jogszabály vagy alaptörvénymódosítás esetén, ha azt mondja mondjuk a szakma egy jelentős része, akiknek mondjuk hangja is lehetne mindenféle szakmai kamarák és szakmai egyesületek közösen, hogy ez a dolog elfogadhatatlan, ez nem megy, akkor ennek az ellenállásnak lett volna értelme. Ennek nem kellett volna forradalmi vagy politikai jellegű állásfoglalásnak lennie, egyszerűen szakmai állásfoglalásnak kellett volna lennie. Mert ugyan az mondható, hogy ez a rendszer lassan épült ki, bár történelmi értelemben a 12 év egy pillanat. De mégiscsak az a helyzet, hogy ez tudatosan, szisztematikusan és nagyon határozottan épült ki. Évek óta egy rendkívüli állapotban vagyunk, amik semmilyen igazán komolyan vehető indoka nincsen, és egy-két magányos kutatón és értelmiségén kívül, mint például Vörös Imre, aki ezt végigvezette és leírta többször, hogy ez micsoda. A jogászi szakma fejet hajtott, és azt mondta, hogy rendben van, hogy a jogot arra használják, hogy rendkívüli állapotot építsenek ki. Ma oda jutott ez a dolog, hogy a határán vagyunk annak, hogy a hadsereget bevethessük a civil ellenállás ellen. Jogi alapjai megvannak, és ez egy szakmai kérdés. Nem várhatjuk el az állampolgártól, hogy tiltakozzon, menjen utcára azért, mert az alaptörvénymódosítás ilyen meg ilyen tartalma. Ezt a szakmák értik meg, ezt a jogászoknak kell megérteniük, és vagy meg kellett volna érteniük és értelmezniük. Ezért tartom problémának azt, hogy azokat, akik ezt csinálták, azokat továbbra is kollégának tartjuk, kiírták magukat a szakmából, és akik a szakmán belül vannak, és nem hatalomgyakorlók, azok pedig borzasztó felelősséggel rendelkeznek azért, hogy nem szóltak időben minden egyes lépésnél, hogy milyennek a tartalma és hova vezet. Úgyhogy lehet mondani, hogy nem tudtuk, hogy ez így ide vezet. Én ezt nem tudom elfogadni, elég sokan láttuk nagyon korán, hogy ez hova vezet, és hogy nem nagyon van ebben megállás. Én most is azt állítom, hogy az Európai Unióval való megegyezés ide vagy oda, nem hiszem el annak a rendszernek, hogy jogállami irányba tesz lépéseket, amelyik csak akkor tesz lépéseket a jogállam irányában, hogyha nagyon sok pénz múlik rajta, vagyis a hatalom elvesztését kockáztatja. Ez nem őszinte a jogállam, nem is lehet jogállam. A jogállamhoz kultúra kell, hatalomgyakorlási kultúra. És a hatalomgyakorlóilag jelenleg Magyarországon nincsen ilyen kultúrájuk, és ezt a hiányt kellett volna folyamatosan mondani, és ez elmulasztódott.
Erkölcsi megvetéssel kezdtük, azzal is fejezzük be. Mit tudunk elérni azzal, hogyha sokan kifejezik az erkölcsi megvetésüket azon túl, hogy amit ír, hogy még totális diktatúrában is megőrizhető ez a fajta belső szabadság, ugye amiből fakad ez az erkölcsi megvetés, ez nyilván az embernek ad egy tartást, de hogy a rendszer szempontjából mit tudunk elérni?
Hát hadd mondjam azt, hogy egyik diktatúra sem, egyik autoriter diktatúra sem egységes és csak kifejezetten hívőkből álló hatalomgyakorlás. A szégyen, ami elöntheti azokat, akik valaha egy szakmai képzést kaptak, és bizonyos értékeket mondhattak magukénak, hogyha ezek szégyenkeznek, hogyha azt érzékelik, hogy őket bizonyos közösségek, amelyeket fontosnak tartanak, kivet magából, hogyha társadalmi megvetés illeti, akkor a hatalom belülről is elkezd összeomlani. Nem véletlen, hogy egy csomó olyan arc van az én memóriámban, akik mindenféle tudományos, oktatási intézmények, mindenféle ünnepein feszítenek, és megpróbálják a presztízsüket mutogatni. Őszintén szólva, ezekkel az emberekkel szóba állni, kezet fogni, találkozni, meghívni, az írásaikat megszerkeszteni, hiba. Szégyeljék magukat, és ez az erkölcsi megvetés az, ha maradt még emberi vonás bennük, akkor szégyent okoz, és a szégyen az legalább felveti azt a belső kérdést, hogy csak ez az egy lehetőségem volt, igazam van, vagy lehet, hogy valamit rosszul csináltam. És ez az a dolog, ami szerintem bomlasztja belülről a autoriter rendszereket.
De itt azért nagyon nagy mennyiségű emberről beszélünk, hogy így fogalmazzak, és hát ugye pont erről beszélünk az eleje óta, hogy leszámítva magányos hősöket és éledező középiskolásokat, azért nem látszik nagy esély arra, hogy egy ekkora jelentős kritikus tömeg összegyűlik, és el tudja kezdeni bomlasztani a rendszert.
Nézze, itt a hatalomgyakorlók nincsenek olyan nagyon-nagyon sokan. Akik látványosan hatalomgyakorlók, azokkal szembeni nyílt és vállalt kritika szerintem szimbolikus értelmű, és itt egyszerűen csak a magyar demokratikus elköteleződésnek a utóvédharcáról van szó, arról van szó, hogy képesek vagyunk-e demokratikus elvek alapján megítélni a hatalomgyakorlók magatartását. Szerintem, ha ezt elmulasztjuk, akkor soha nem lesz lehetőség arra, hogy hogy számon kérjük a hatalom gyakorlást. Tehát mivel nincsen számon kérés az intézmények szintjén, hiszen ezeket felszámolták, nem tudjuk a hatalom gyakorlást számon kérni alkotmányos intézményekkel, mert ezek nincsenek. Ezek az intézmények hatalom gyakorlás kontrollját gyakorolják, ezeket leépítették, ezek nincsenek. Tehát kénytelenek vagyunk társadalmi, intellektuális, erkölcsi, hétköznapi kontrollokat gyakorolni, és ennek a kontrollgyakorlásnak egy nagyon fontos eszköze lehet a szégyen behelyezés, a megszégyenítés, a megvetés. És csak erről szól ez a dolog, ha nincsenek intézményes eszközeink, használjuk a morális eszközünket.
Fleck Zoltán jogszociológus cikkéről beszéltünk, ami a Mozgó Világban jelent meg. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra.
Szabad a pálya. Megszólalnak a folyóiratok és a hetilapok a Klubrádióban.
Spanyolországba költözött, és ottani tapasztalatait osztja meg a Mozgó Világban Hargitay Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének volt elnöke. Itt is van velünk Hargitay Miklós. Szervusz, jó estét kívánok!
Szervusz, jó estét kívánok! Az kicsit erős kifejezés, hogy Spanyolországba költöztem, mert nem tudjuk pontosan, hogy mennyi időre szól ez a kintartózkodás. A háttere az, hogy az egyik közvetlen családtagot helyezték át a saját vállalatán belül ide, és egyelőre egy évre szól ez az áthelyezés. Minden esetre ezt az évet most a tervek szerint itt töltjük.
Igen, hát ez végül is megfelel a kiköltözés definíciójának, az egy év. Akkor ezzel válaszoltál is mindjárt az első kérdésemre, hogy miért pont Spanyolország, de hogyha nem lett volna ez a helyzet, és gondolkodtál volna abban, hogy külföldre költözöl, akkor Spanyolország neve fölmerült volna-e, mint lehetőség?
Valójában nem, vagy és az én fejemben valószínűleg nem. Mi egyébként készültünk erre már hosszabb ideje, hogy egy húzamosabb időt valamikor külföldön töltünk több ok miatt, de például így a gyerek nyelvtanulásának az érdekében, de őszintén szóval Spanyolország az nem volt a horizonton.
És mik voltak a horizonton?
Hát inkább a skandináv országok, mi arrafelé orientálódunk így történelmileg.
Ehhez képest elég nagy váltás minden szempontból Spanyolország. Mi volt az első benyomásod Spanyolországról, amikor oda kerültetek? Hát mennyivel volt másabb, mint amire számítottál? Hiszen ugye pont erről beszélünk, hogy ez pont az ellentéte nagyjából annak, amit eredetileg elterveztetek, mint külföld.
Igen, én egyébként egyszer szintén a munka miatt, de akkor a saját, tehát az újságírói munkám miatt voltam egy hétig Malagában, valamikor a 2000-es évek elején, tehát voltak róla emlékeim, és ahhoz képest olyan igazán nagy meglepetés nem ért, talán annyi, hogy ezt az első 6 hetet, tehát a kintartózkodásunknak az első 6 hetét, azt Malagának a belsejébe töltöttük, hát nem a központjába, inkább egy ilyen külvárosiasabb részbe, de mindestre olyan helyen, ahol én nem voltam korábban, és ott egy ilyen hát meglehetősen multikulturális közegben voltunk, az mindenképpen egy élmény volt, mert az olyasmi volt, amit nem tapasztaltam még korábban.
És írsz is róla, hogy hát főleg nyugat-európai kis nyugdíjasok élnek ott kicsit jobb szinten, mint amit itthon meg tud engedni magának egy jól kereső pár.
Igen, ez az egész régióra jellemző, tehát amúgy a turizmusból él az egész környék, de szeptember 1-e körül van egy nagy váltás, akkor a családosok hazautaznak, mert mindenhol, vagy majdnem mindenhol olyankor kezdődik az iskola, és akkor akik itt maradnak, meg akik olyankor nagyobb számban jönnek, azok valóban a nyugat meg Észak-Európának a nyugdíjasai, és hát nem a nyugdíjas felső 10 000, hanem ez az átlag vagy átlag alatti, legalábbis akikkel mi eddig így szóba elegyedtünk, ők mindenképpen így a dolgozó osztályokhoz tartoztak odakint, és akkor itt vészelik át azokat a hónapokat, amik odahaza jóval hűvösebbek, meg sötétebbek, ugye itt közelebb vagyunk az egyenlítőhöz, sokkal hosszabb ideig van nappal, eleve sokkal magasabb a napsütés, és órák száma jelenleg is ilyen 20 akárhány fokok vannak, tehát itt az a évszak, amit mit élnek, nevezünk otthon, az gyakorlatilag kimarad.
És nem volt ez egy újabb sok, már amennyire sok volt ugye a kiköltözés, hogy szeptemberben tulajdonképpen egy másik ország lesz, hiszen előtte egy ilyen turista központ volt, egy nyüzsgő-pesgő valami, és aztán egyszer csak egy ilyen csendes, nyugdíjas, lelassult közeggé válik.
Ez hoz magával meglepetéseket, tehát mi ezt szeptember 1-én konkrétan átéltük, hogy kiültünk egy ilyen, hát mondjuk, hogy bárba, ami a strandnak a homokján van, és ameddig a szem ellátott, egy ilyen délelőtti órában mi voltunk ott egyedül, nem is értettük először pontosan, hogy mi van, de aztán ott a bárnak a személyzete mondta, hogy hát ez itt teljesen normális, mert hazautaztak a nyári vendégek, és a őszi-téli vendégek még csak most kezdenek majd szállingozni. Minden megváltozik, tehát a lakbérek, a közlekedés, a boltok nyitva tartása, minden igazodik ehhez a váltáshoz.
Írsz hosszan a környezetről, ahol éltetek, és virágok, madarak, egy ilyen erősen vidéki, mediterrán környezet. Ez a budapesti nyüzsgés után mennyire jelentett éles váltást maga az életmód, vagy hát éltél-e már korábban ilyen közegben?
Nekem igazából ez a sokkoló. Tehát ez a környék, hogyha ránézünk a térképre, akkor bizonyos értelemben Afrika ténylegesen délebre van, mint Afrikának az északi sávja, és az éghajlat is olyan, ez már nem mediterrán, hanem száraz szubtrópusi, ami elég nagy különbség, tehát itt sokkal magasabb a átlaghőmérséklet, alacsonyabb a csapadék, és ami van, az is egyenlőtlenebb eloszlású, tehát a nagy része az ősszel meg télen hullik le, tehát mondhatni, hogy az év felében nem nagyon esik semmi, ez mondjuk az idén nyáron konkrétan így is volt, és ehhez képest a települések sokkal zöldebbek, mint tulajdonképpen bármelyik város Magyarországon. Egészen máshogy viszonyulnak a közterületi növényzethez, locsolják, ápolják, és a millió ettől. Tehát itt egy ilyen félsivatagos növényzet lenne a természetes növénytakaró, az is, hogyha az ember kimegy a városokból, de maguk a városok azok meg úgy néznek ki, mint egy-egy oázis.
Ez is azért elég sokat mond a különbségekről az ottani lakosok és magyar lakosok között, de mi az, ami még szembetűnő? Ugye írtál példákat arról, hogy mennyivel lelassultabb, nyugodtabb ott az élet, és hogy mennyivel másabb körülmények között élnek, még ha nyilvánvalóan Spanyolország nem is annyira gazdag ország, mint azok a helyek, ahonnan jönnek ezek a bizonyos kis nyugdíjasok, akiket nyilván egy teljesen más életszínvonalat képviselnek.
Igen, írtam erről, meg még fogok is, mert nyilván az embernek azt tűnik föl legjobban, ami nagyon más, mint otthon. Az egyik ilyen, hogy az itt élő emberek egyáltalán nem idegeskednek, de tényleg semmi. Tehát egyszerűen most már 3,5 hónapja itt vagyunk, és még olyan szituáció nem volt, ami látható idegességet váltott volna ki a körülöttünk lévő spanyol emberekből, és ez aztán idővel a máshonnan érkezettek is idomulnak, tehát ha nem jön a busz, vagy valami nagyon hosszú sor alakul ki a boltba, vagy akármi történik, akkor azt ilyen természetes nyugalommal veszik tudomásul, és szerintem ez is benne van abban, hogy jóval tovább élnek, tehát a Európában talán éppen itt Spanyolországban élnek a leghosszabb ideig az emberek, és világviszonylatban is az élmezőnyhöz tartoznak. Nyilván a táplálkozás is belejátszik, például sokkal kevesebb sót fogyasztanak. Az szokatlan is, hogyha mondjuk kenyeret vagy valami péksüteményt veszik az ember, akkor sokkal alacsonyabb a sótartalma, és olyan, mint hogyha nálunk olyat vettünk volna, amiből kifelejtették a sót, de ez is beletartozik valószínűleg, hogy egészségesebbek, de a legfontosabb az a nyugalom, tehát ők itt ilyen békés derűvel kezelik az élet dolgait, és ez gyakorlatilag az ellentéte annak a ilyen állandóan bennünk lévő lefolytott feszültségnek, ami otthon van.
arról is írsz, hogy, hát, hogy ezeknek az emberekben lévő tolerancia, ez egy igazi tolerancia, ez egy valódi elfogadás, hogy itt a melegek is nyugodtan sétálhatnak kéz a kézbe, senki nem fogja megszólni őket, szemben azzal, hogy hát otthon azért nem feltétlenül mernek így kimenni, még akkor is, hogyha elvileg a magyar társadalom annál azért toleránsabb, mint amilyennek próbálja a kormány súlykolni, láttatni őket, de hogy kérdés az, hogy mondjuk a ilyen hozzátok hasonló külföldiekkel is ilyen befogadóak-e, tudtok-e velük barátkozni, vagy egy kicsit más világ azért ez?
Ugye egyrészt annyiban nem a melegekre hegyezném ezt ki, inkább az elfogadásra, hogy ez valójában mindenkire élvényes. Tehát itt te nyugodtan megélheted a saját bármilyen identitásodat, politikait is, tehát lehet szélső jobboldalitól a szélső baloldalig bármi látványosan, és ugyanez vonatkozik a szexuális orientációra, a vallásra, a bármilyen kisebbséghez tartozásra. Nem probléma, amíg egyébként a játékszabályokat, meg az együttélésnek a szabályait betartod. És ami meg a külföldiekre vonatkozik, itt mindenki külföldi, tehát a lakosságnak a nagyobb része, ezek ilyen nyaraló települések, tehát a lakosságnak a nagyobbik része az jött valahonnan, az őslakosok vagy a helybeliek meg abból élnek, hogy ezek a többi emberek ide jönnek, tehát az a legtermészetesebb dolog, hogy udvariasak, meg kedvesek velük, mert ezek a máshonnan jött emberek, hogy mi is vagyunk, ezek a máshol megtermelt GDP-t hozzák ide elkölteni, és annál kellemesebb dolog egy országgal nem nagyon történhet.
Ha már itt tartunk, mennyire érződik a gazdasági válság, akár az árakon, akár az embereknek a hangulatán?
Ugye, amikor ide mi kijöttünk, az augusztus elején volt, tehát mondhatni, hogy akkor már benne voltunk a válságba, de ezt inkább idézőjelbe használnám, ezt a kifejezést, tehát nem tudjuk összehasonlítani azzal, hogy mi volt előtte, de hogy itt semmiféle válság hangulat nincs, vagy válságjelek nincsenek, az egészen biztos. Tehát például azért ez egy huzamosabb idő már a teljes válságnak a hosszához képest, ez alatt mi semmilyen inflációt nem tapasztaltunk, tehát hogy valaminek tendencia szerűen fölfelé menne az ára, változnak az árak, és időnként egy picit följebb mennek, időnként meg egy kicsit lejjebb, de hát én közben azért a családnak az otthon lévő részével folyamatosan kapcsolatban vagyok, és nem ugyanezt hallom otthonról, tehát válság mindig akkor van, amikor valahogy Magyarországgal kapcsolatba kerülünk, vagy válság hangulat. Én nem érzem úgy, hogy Spanyolországot ez nagyon érintené, ez a bizonyos válság.
Ugye most arról beszélünk, akár a holland kis nyugdíjasok, akár a válság kapcsán, hogy azért ez mennyivel egy modernebb, progresszívabb társadalom, mennyivel modernebb és progresszívabb a gazdaságpolitika és az egész rendszer, és hát ez tulajdonképpen ugyanaz az élmény, mint ami 20-30-40 éve volt, amikor még ugye Gorenyért mentünk át Ausztriába. Mit gondolsz erről, hogy ennyire nem tudott Magyarország felzárkózni?
Ez a másik dolog, ami eszembe jutott akkor, amikor azt a kifejezést használtad, hogy sokkoló. Igaziból ez sokkol engem, hogy mennyivel többet hoztak ők abból a sanszból, amit az unióhoz való csatlakozás jelentett. Ugye ők a 80-as évek közepén csatlakoztak, tehát lényegesen régebben, mint mi. De hát előtte meg évtizedeken keresztül diktatúra volt, amikor hát mindenestre, szóval mélyebbről indultak bizonyos értelemben, mint Magyarország, és ennek már valójában akkor se volt semmi jele, amikor én a 2000-es évek elején itt voltam. Tehát itt az úthálózat, meg a vasúthálózat, meg egyáltalán az épített infrastruktúra, meg a házaknak az állapota, meg a közszolgáltatások, meg minden az európai színvonalú, és ők nem álmodoznak róla, hogy majd 30 év múlva utolérik ezt vagy azt az európai államot, méghozzá úgy, hogy ez a 30 év, ez mindig 30 marad, hanem ők utolérték, és köszönjük szépen, jól érzik magukat benne.
Jártál Magyarországon azóta, amióta kint vagytok?
Igen, a Minden Szentekkor ezen a hosszú hétvégén otthon voltunk.
Csak azért kérdezem, mert hogy én anno 5 évet éltem Izraelben, és nekem teljesen hasonló élményem volt ott az emberekkel, mint amit te most elmesélsz, és amikor hazajöttem, akkor sokként érintett az, amiről már beszéltünk, hogy az a sok szürke és depressziós arc, hogy egy kicsit ez az egész világ, mint hogyha kívülről jönnél, és teljesen másképp látod ezt az egész légkört, amiben, amikor benne vagy, az így nem érzékelhető, te éreztél-e ilyet?
Igen, és mivel azért nekem a munkám miatt is folyamatos a kapcsolatom az otthoniakkal, ezért lehet mondani azt is, hogy folyamatosan érzem. Tehát amikor az ember Magyarországon magyarként él, akkor az alapélménye egy ilyen, nem is tudom, düh, frusztráció, sok minden ér valójában a rendszer, és most ezt nem az Orbán rendszerre értem, hanem mert ez előtte is eléggé hasonló volt, szóval hogy valahogy a szisztéma tart minket ebben az állapotban, és ez, hogyha az embernek elég szerencséje van valamilyen hát más attitűdű országba kerülni, és ott huzamosabban tartózkodni, akkor olyan, mintha ez egy másik bolygó lenne, vagy egy másik univerzum. Szóval az életet alapvetően változtatja meg, amikor ez a düh így kimegy belőlünk, és akkor az ember ilyen nyugodtá, meg felszabadultá válik.
Hargitay Miklós, a MOSZ volt elnökének cikkéről beszélgettünk, ami a Mozgó Világban jelent meg. Köszönöm szépen, szia, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, én is, szervusz, viszonthallásra.
Szabad a pálya.
Ez volt a Szabad a pálya, munkatársak voltak Csorba László és Gál Bence, Herskovics Esztert hallották, a viszonthallásra.
Szerkesztőségeknek és vendégeiknek Szabad a pálya.